Kedves hallgatók, ezek után mindenképpen belekezdenék a mai témába, és én azért sem beszélnék most olyan rengeteget, tehát egy-másfél órát, mert a SAV, illetve a bázis kérdés nem bonyolult kérdés, én azt gondolom, csak hát most nem tudom, hogy nem merem elmondani, hogy üzletpolitikából vagy nem üzletpolitikából, ilyen nagyon vastag könyvek íródnak belőle, minthogyha ez valami könyvtárnyi irodalmat ölelne fel. Egyébként tény az, hogy sejtszinten a savló kérdés elég bonyolult kérdés, de nem hiszem, hogy mondjuk ezt 3-400 oldalas könyvekben kell megírni. Én most megkísérlem önöknek ezt elmondani elég röviden, viszonylag egyszerűen. Segítségül hívtam egy táblát és néhány darab krétát, remélem elég lesz az íróeszköz is, és föl fogok írni a táblára egy-két olyan egyenletet, egy-két olyan dolgot, amit önök azt fogják majd mondani rá, hogy ezt önök ismerik a gimnáziumból, vagy ismerik a korábbi tanulmányaikból. Mindenképpen szeretném elkerülni az előadáson azt, hogy tudománytalanná váljak, ezt egyébként mindig szemület próbálom tartani. A savasodás-lugosítás kérdésnél beleeshetünk abba a hibába, hogy csak azt mondjuk, hogy el vagyunk savasodva, és kész, megvan adva a dolog, és azt mondjuk, hogy ígyunk sok cékla, meg sárgarépa levet, és akkor lugosítani fogunk. Ennél ez a kérdés sokkal mélyebb, és ha megengedik, Én három nagyon rövid részből építeném fel ezt az alkalmat. Az első az alapismeretek, tehát mi az, hogy hidrogén? Ezzel kezdeni. Mi az, hogy hidrogénió, mi az, hogy pH? Nagyon röviden elmondom. Az alapismeretek szintjén erre emlékezni fognak, vissza fog köszönni a régmúlt. A második gondolati kör pedig az, hogy a szervezetünkben a pH egyensúly, a savasodás, lugosítás az hogyan alapszik. Tehát alapismeretek után az emberi szervezet jön. Segítségül hívtam egy-két ábrát, amely ebben nagy segítségünkre is lesz. Majd a harmadik, hogy milyen táplálkozás segíti. Azt, hogy mi ne savasodjunk el, ha egyáltalán létező problémáról van szó, és milyen táplálkozás segíti azt, hogy lugosítás történjen. Nos, ha megengedik, akkor én itt néhány dolgot már is a táblára fölírnék, és nagyon-nagyon boldog leszek, hogyha valaki fölismeri ezeket a hieroglifákat, amiket én most a táblára fölírok. Én most írok egy olyat, hogy HCl. És szerintem ezt tudni fogjuk, hogy mi. Hidrogén, klorid, sósav. Ez nem más, mint sósav. A sósav miből áll? Ugye tudjuk, hogy áll, és ez a kulcs dolog, áll egy hidrogén ionból, és egy klorid ionból. Amennyiben egy sav vizes közegbe kerül, tehát vízzel, tehát vizes rendszerbe kerül, úgy mondják a szakmában, hogy diszociál. Tehát van szocializáció, és van diszociációs folyamat is. A lényeg az, hogy amikor valami diszociál, akkor nem egységesül, hanem szétesik. Tehát amikor egy sav vizes rendszerbe kerül, akkor rendre, hogyha ez a sav jól képezte ki magát, vagy jól képezték ki ezt a savat, akkor neki kötelező diszociálni. Ez azt jelenti, hogy szétesik elemeire. Vagyis, hogyha egy sav hidrogénre, ugye a savak főként hidrogénre, és valami úgy nevezik, hogy sav maradékra esnek szét. Most ez a sav maradék itt éppen ez a bizonyos kloridion. A lényeg, hogy amikor a sav vizes rendszerben van, akkor mi képződik? Főszabályként biztos, hogy le fog jönni róla, tehát diszociálni fog, és hidrogénion. Magyarul növeli a közeg hidrogénion koncentrációját. Minden egyes sav növekvő hidrogénion koncentrációt hoz magával. És hogyha lugról beszélünk, akkor mondjuk egy lugot, én a legegyszerűbb lugot fölírom, mondjuk a nátrium hidroxidot. Ha lugról beszélünk, önök szerint mit csinál a lug a vizes rendszerben? Mit csinál ez a lug a vizes rendszerben? Csökkenti a rendszer hidrogénion koncentrációját, vagyis hidrogént vesz fel, és mivel ennek a hidroxidionnak, ennek a lehasadt résznek, ugye a vizes közegben ez is diszociál, erős sav, erős lug, tehát mind a kettő erősen diszociál a vízben. A lényeg, ha fölvesz ez az OH csoport egy hidrogént, ami lesz belőle vajon? Hogyha két hidrogén és egy oxigén együtt van, értelemszerűen ha fölveszi a hidrogént valami, akkor, hát, lássunk csodát, H2O lesz belőlem. Értelemszerűen én most nem arra törekszem, hogy kémia tanárként tűnjek fel, egyszerűen csak a legalapvetőbb információkat szeretném elmondani, és ez ilyen egyszerű, ezért mondtam, hogy bátran kimerem jelenteni, hogy az élettanban jó néhány rendszer viszonylag egyszerű. Hogyha vizes közegbe kerül egy erős lug, diszociál, és mondjuk hidrogénion tesz föl, vízzé alakul, illetve mondhatjuk azt, hogy a hidrogénion koncentráció csökkent. Tehát sav hatására a rendszerben nő a hidrogénion koncentráció, lug hatására a rendszerben csökken a hidrogénion koncentráció. Ilyen egyszerű. Savat és lugot tehát így tudunk egymástól lényegében megkülönböztetni. Nos, fölírok egy újabb csoda kifejezést, vagy egy rövidítést. Kis p nagy h, vajon mi lehet ez? Ugye ez a pH érték magyarul a kémhatás. A pH érték az nem más, mint, most egy nagyon csúnya dolgot fogok csinálni, ez nem más, mint a hidrogénion koncentráció negatív 10-es alapú logaritmusa. Ennél tovább nem fogok menni, ígérem. Tehát a hidrogénion, azért remélem még el fognak jönni a következő előadásra. A hidrogénion koncentráció negatív logaritmusa, mivel ott eléggé nehezen látható, már is ideírom. Egyébként ez sem annyira bonyolult, mert logaritmus, hát elég sokan tanultunk, 10-es alapú logaritmus, magyarul a kitevőt jelenti. A hidrogén ion, az C betű helyezem, hidrogén ion koncentráció, H pozitív, negatív logaritmusa. Magyarul, hogyha egy rendszerben, mondjuk 10 a hetediken, mondok egy példát, 10 a hetediken mennyiségű hidrogén ion van, akkor az annyit jelent, hogy a mínusz logaritmus 10 a hetediken. És mit tetszene gondolni, hogyha 10 a mínusz hetediken, igen. Ha 10 a mínusz hetedikennek a negatív logaritmusát veszem, az hány lesz? Vagyis hány a rendszer pH-ja? Éppen semleges, ugye 7-es. Kidolgozták a pH rendszert, nem megyek tovább. A lényeg, hogy a hidrogénion koncentrációt bizonyos megoldásokkal, egyszerű számmal alakították. És így tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról, hogy 1-től 14-ig. Úgy nevezik, hogy a pH, a teljes pH tartomány. 1-től 14-ig. Ha a pH 1-es, az savas vagy lugos? Ha a pH 1-es, akkor nagyon sok a hidrogénion. Nagyon sok. Ugye, mert negatív logaritmus, nagyon sok, tehát ez erős sav. Hogyha, lásd gyomor, most éppen a sósav is van. Hogyha a rendszerben nagyon kevés hidrogénion van, mondjuk 10 a mínusz 14-en, nagyon kevés, akkor az 14-es érték erős bázis lesz, ugye? Lásd, nátriumhidroxid. Az emberi szervezetben erős luggal nem nagyon találkozhatunk, gyenge luggal, hidrogénkarbonátokkal találkozunk. Nos, én ennyit terveztem elmondani a kémiai részről az előadáson. Mindez arra kellett, hogy bizonyíthassam, hogy ez az egész kérdés azért nem egy zuhójában lett dolog. Ennek komoly kémiai alapja van, ez csak nagyon-nagyon alapvető információ, amit mondtam. A pH az emberi testben, a kémhatás, a pH érték az emberi testben rendkívül fontos. Ugye önök is tudják, hogy a penész az nem mindig indul el az élelmiszereken. Kémhatástól függ. Vagy van olyan élelmiszer, amelyben tudunk olyan élelmiszert mondani, ahol nagyon gyorsan szaporodnak a mikrobák? Milyen típusú élelmiszerek romlékonyabbak? A gyümölcskészítmény, mondjuk egy 100%-os gyümölcslé, vagy pedig egy kolbász, vagy egy sajt, vagy a tej, vagy a hús. Ugye mondhatnánk, hogy az utóbbi csoport, ugye állati termékek, a tojás, ezek ételmérgezést okozhatnak, és a kémhatása mennyi a tejnek? Mennyi a kémhatása, hányos a pH-ja mondjuk a húsnak? Ha belenyomnék egy pH-mérőt a húsba, mennyi lenne a pH-ja a húsnak? Várhatóan savas lesz, mert nincs szint olyan élelmiszerünk, ami ne volna savas. Semleges gyengén savas kémhatása lenne mondjuk a húsnak, a tejnek is gyengén savas kémhatása van. Ezekben a mikrobák jobban szaporodnak. A gyümölcskészítményekben már kevésbé, de hogyha tejsavasan erjesztünk valamit, abból mi lesz? Joghurt, aludtej, kefír. Az sem romlékony, ugye? Az is már öntartóssá válik egy jó darabig. Miért? Mert a savasság, ugye a tejsav felszabadul benne, és a tejsav oly mértékben, mint szerves sav felszabadul, és képződik benne, hogy a kémhatással lemegy, és írok egy kémhatást, az élelmiszeriparban egyébként ez a kulcs, És ha hiszik, hanem a mikrobáknak van pH mérője. Beépített pH mérője van, pontosan tudják a mikrobák, 4 és feles pH alatt nem jön létre ételmérgezés. A mikroba mérje az élelmiszerek pH-ját, és hogyha az élelmiszer pH-ja alacsonyabb, mint 4,5, tehát 1 vagy 0 vagy 1 és 4,5 között van, az élelmiszer soha nem válik mérgezést okozó élelmiszerré. De sajnos, hogy a húsfélék, a kolbászfélék, mondjuk a füstölés, illetve inkább azt mondom, hogy a pácolás során, tehát egy kolbásznak, egy szaláminak a felszínén fermentumok képződnek, tehát ezért megsavanyítják a felszínét, hogy ne romoljon. Enyhén savanykás íze van ugye az ilyen füstölt pácolt húskészítményeknek, azért, mert a képződő tejsav lezárja a penészek útját, tehát próbálják tartósítani ezekkel az eljárásokkal a húskészítményeket is. A lényeg, hogy a 4,5 fölötti pH érték viszont erősen romlékonnyá teszi az élelmiszert. Most, kedves hallgatók, ez volt az első gondolati kör, tehát az alapismeretek szintjén. A második gondolati kör pedig az, hogyan válaszol az emberi test a savló kérdésre, vagyis az emberi testben vannak-e semlegesítő hatások. Mondok egy példát. Elfogyasztok egy vasárnapi ebéd alkalmával rántott húst, sült burgonyát, majonézt, ez a szokásos ebédünk mondjuk nekünk már nem, de mondhatnám Magyarországon egy rántott hús, ugye, szalma, krumpli, majonéz, előtte valamilyen leves, mondjuk zöldség vagy húsleves, és utána valamilyen édes sütemény. Ugye tudjuk, hogy ez egy savasító ebéd volt, nem is akármilyen. Ha egyszeres savanyúságot fogyasztottam a rántott húshoz, pláne, savasoltam, tehát még azt sem mondhatnám, hogy egy kis zöldségfélével lugosítottam. Mert erősen besavasítottam úgy az ecetsav miatt. Most hozzátéve mindenhez, egy ilyen ebéd után mi történik a testünkben? A testünkben fölszabadulnak. Mi szabadul föl a majonézből? Zsírsav, ugye? És ha megfigyelik, minden szó után ott lesz, hogy sav. Zsírsav. Mi szabadul fel a húsból? Vagy mi szívódik fel, hogy kérdezem, mi szívódik fel? Zsírsav, ugye az olajból. A fehérjéből aminosav. Ugye ott a sav. Tehát aminosav, zsírsav szépen, ugye az olajok, zsiradékok, illetve a fehérjékből szépen elkezdenek ezeket felszívódni. Az elsavasodási folyamat elkezd megindulni. Mivel a torta, amit utána megettünk, vagy valamilyen sütemény, a cukrok beerjedtek a gyomorban, ez majdnem biztos. Mert a cukor gyorsan menne tovább, nem tud tovább menni, mert ott a hús beerjed, savas termék képződik, azok szintén felszívódnak. Mondhatnánk, hogy a szervezetünkben mi történik? Savas termékek szabadulnak fel, és bejutnak a keringésbe. Hadd kérdezzem meg, mi történik akkor, hogyha savas termék, aminosav, zsírsav, erjedési termék, ecetsav bejut a keringésbe. Akkor a vérünk pH-ja elvileg, mit csinál? Elkezd, ugye? Savak jutnak be, és itt a hidrogén, hát a vér vizes közeg, nem? Hidrogén kezd lejönni, és el kell savasodni a vér. Csak van egy rossz hírem, vagy ez lehet jó hír is, hogy a vérnek a pH értéke az nagyon kötött. Én így írom, 7,35-7,45. Van, aki a 7,4-nek sem örül már, 7,36-7,365, stb. A vérnek a pH értéke meglehetősen stabil. Hogyha a vér pH értéke savas tartományba elmegy, és elkezdene csökkenni, meghalnánk. Tehát, hogyha 7,35 alá megy, akkor mi nem éljük azt túl. Ezért be van építve a testünkbe egy olyan pufferrendszer, nem is egy, több. Olyan pufferrendszerek vannak beépítve a testünkbe, hogy ezt megakadályozzák. Félelmetesen nehéz dolog a pH értéket 7,35 és 7,45 között tartani, ha valaki rántott húst evett, sült krumplival is majonézze, utána pedig sütemény. Tudják, ez mekkora munka a testnek? Nem csoda, hogy elalszunk utána. A testnek ez óriási munka, hogy a pH értéket ebben a tartományban kell tartani. Mit csinál a testünk azért, hogy ebben a tartományban megtartsa? Önök mit csinálnának a savval, hogy lekössék? Értelemszerűen, hát valamivel komplexet kell, tehát semleges komplexet kell képezni. Ezért hívtam segítségül a csontritkulás ábrámat. Ugyanis az emberi szervezetben van néhány olyan ásványi anyag, amellyel jól lehet lekötni a savakat. Ezek az ásványi anyagok tulajdonképpen a következők, értelemszerűen a kalcium, csontban vannak tehát, kalcium, kálium, nátrium és nátrium és magnézium. Tehát kalcium, kálium, nátrium és magnézium. Ezek egymáshoz viszonyított aránya sem mindegy. Ez a négy makroelem, ami főszabályként segíti, hogy lekössük a savakat a szervezetben, és semleges só képződjenek. Ezért a szervezet ezeket szabadítja fel. A kálium-nátrium pumpát, illetve ugye a pumpákkal dolgozik a szervezet a sejthártyákon keresztül, azokat beindítja. Ezért van az, hogy az ember igazából ilyenkor hatékonyabban kezd működni. Ugye tudják, hogy a cukorbetegek gyorsabban lélegeznek. A cukorbeteg ember miért lélegzik gyorsabban? Mert a cukor erős savasító hatását a szervezet pufferolni akarja. És egyrészt a szervezet a csontokból és a fogazatból kivonja például a kálciumot, főként a kálciumot, ezzel köti le a savas terméket, kálcium komplexeket képez, és csontritkulás alakul ki a savasító étrend hatására. Vagy mi az, hogy savasító étrend, ez lesz a harmadik pont az én olvasatomban, nem sokára fogom mondani, de várható, hogy miket fogok megmondani. A lényeg, hogy a csontritkulás hátterében elsősorban nem genetikai problémák állnak, nem önmagában genetikai problémák állnak, hanem a csontritkulás hátterében a csontból kivándorol a kálcium, ez az ok, és miért vándorol ki a csontból a kálcium? Jelzem, hogy a csont 6-7-8 évente újraépül. De a mai emberek csontja sokkal gyorsabban romlik, az újraépülés nem történik meg olyan jól, veszíti a kálciumot a szervezet, az elsavasodás miatt. Ha valaki önöktől megkérdezni, hogy mi az, hogy elsavasodás, akkor vigyázzunk, nehogy azt mondják, hogy a vér elsavasodik. Mert a vér nem savasodhat el, említem, ugye a vérnek stabil pH értéke van. Hanem a szervezet megpróbálja közömbösíteni. Na most tovább megyek. Amikor a szervezet közömbösíti a savas terméket, nem tudja követni azt a sebességet, mint ahogy én étkezem. Magyarul a mai emberek testébe sokkal gyorsabban jutnak be a savas termékek, mint ahogy a pufferrendszer ezt tudja kezelni. És mivel a szervezet nem igazán szeretne idő előtt korán meghalni, ezért a szervezet másik beépített két rendszere kezd el működni. Mivel a vér pufferrendszere nem elég gyors, helyesebben gyors, csak nem a mai életvitelünkhöz gyors. Túl gyorsan rongálja az ember a szervezetét ahhoz, hogy a vér pufferrendszere tudja ezt működtetni. Csak jelzem, hogy a vér pufferrendszere is több részből áll, csak nem merek ebben nagyon részletesen belemenni. Ugye a vérben, ugye tudjuk, hogy mi adja a vérnek a színét, tehát ugye az a kis gyűrűs rendszer, hemoglobin. A hemoglobin az egyik legérzékenyebb és legpontosabb pufferrendszer. A hemoglobinban lévő fehérje rész, a globin, az, ami felel a pufferelésért, nagyon fontos munkát végez. És gyorsan hozzáteszem, látták már a klorofil szerkezetét, összehasonlítva a hemoglobin szerkezetével? Mind a kettő nagyon hasonló, tehát hasonlók egymáshoz, csak más van a középpontban. Az egyiknél ugye egy vas van a középpont, a másik egy magnézium. De mivel hasonlóak, érdekes mechanizmusában a zöld turmixok ezáltal nagyon sokat segítenek a pufferrendszerben. Mert igaz, hogy középen nem vas, hanem magnézium van a klorofil molekulánál. Szokták is mondani, hogy a klorofil nem más, mint a növénynek a vére. Mert a teremtőnk nagyon hasonlót alkotott, és mégis mást. A klorofil molekula majdnem úgy néz ki, mint az embernek a vérében a hemoglobin. Csak a központi molekula, nitrogén, oxigén, hidrogén, és középen vas helyett magnézium. A lényeg az, hogy a klorofil sokat segít a pufferrendszerben. A vérben egyébként van foszfát alapú pufferrendszer is, ugye van a hemoglobin rendszerű puffer mechanizmus, és még egyéb mechanizmusok is vannak, de én most tovább lépnék a másikra, a légzés. Hallottunk már savtalanító légzésről? Azt mondják, hogy hát ezzel csak a, nem tudom én, a keleti irányzatok foglalkoznak. De hadd tegyem hozzá, hogy a savtalanító légzést nem a kínaiak találták ki. Minden ember folytat savtalanító légzést, ugyanis minden egyes lélegzetvétel savtalanító. Az a kérdés, hogy ki hogy lélegzik. Nemrégiben hallottam egy szakmai beszélgetést, egy fórumot, és ott az egyik komoly hazai szakember, az egyik komoly egyetemnek a tanára beszélt a savtalanító légzésről, pedig ő nem kötelezte el magát semmilyen keleti irányzatnak, csak azt mondta, hogy az ember mit lélegez ki? Mit szoktunk ki lélegezni? Széndioxidot és párát, ugye? Tehát, hogy oxigént lélegzünk be, értelemszerűen, oxigént, széndioxidot lélegzünk ki, meg párát. Tehát széndioxid, magyarul CO2 plusz H2O, ugye a víz egy része vízelettel távozik, más része kilégzéssel, bőrön keresztül, stb. A lényeg, a méregtalanítás helyesebben, a savtalanítás, magyarul a lugosítás hátterében a légzés áll. Szeretném kérdezni, hogy ha széndioxidot és vizet összerakok, abból mi lesz? Fordíthatnám úgy is, hogy miből lesz a széndioxid és víz? Írok ide egy következő hieroglifát, ezt úgy nevezem, hogy nem én nevezem így, hanem a szakma, hogy H2CO3. És úgy nevezik, hogy szénsav. Szénsavból képződik széndioxid és víz. Aki nem lélegzik jól, az dúsul a szénsavban, és elsavasodik. Aki jól lélegzik, az egyre több szénsavat lélegzik ki, és lugosítani fog. Magyarul egy lélegzetvételre minél többet tudunk, minél jobb a tüdőműködésünk. Valaki sporttól, jobb a vitálkapacitása, és nem ilyen beesett vállal pihegő légzést folytat. Tehát a számítógépes szakemberek például, akik ugye hát nem nagyon figyelnek mindig a tartásra, idegesek, stresszesek, ugye a stressz is savasít, ugye a hormonális úton is, illetve a beesett vállakkal való ülés is savasít, a rossz légzés, ezáltal az emberek, az ülőmunkát végző emberek jó része hamar elsavasodik. És ez nem valami mítosz, vagy valami üzlet, amit én most mondok. Ezt non-profit jelleggel állíthatom, hogy ez működik, ez így van, hogy a szénsavat kilélegezzük, minél jobban lélegzünk, minél jobb a légzés technikánk, annál jobb a savtalanítási mechanizmus is. Ez tehát a második légzés. Tehát ez első a táplálkozás, a második a légzés, a harmadik a bőr. A bőrön keresztül a verejtékkel sok toxin savosodási termék távozik. Ha valaki sporttól, de nem berejtékezik, az kap egy fekete pontot. Azért, mert a sport az nagyon jó, csak nagyon vigyázunk azzal, hogy a teljesabb képződik. Ugye a sport nem más, mint anaerob, tehát oxigén nélküli, ez a sporttól függ, vannak aerob mozgások, de a sport főként anaerob, ugye izommunkával járó tevékenység, szénhidrát alapú tevékenység, a cukorból teljesen képződik, oxigén jelenléte nélkül az izmokban. Ettől lesz ugye a micsoda, az izomlázunk. Ezért ha valaki azt mondja, hogy én időnként szoktam sportolni, de nem vagyok jól érdekes. Ez azért van, mert időnként sportolni az nem jó. Rendszeresen kell sportolni. Aki időnként sportol, az nem csinál mást, mint ül, mondjuk 4 napig, és hirtelen rengeteg teljes savat termel 1 napig. Ez én magamon figyeltem meg régen, amikor írtam a könyveimet, és időnként felpattantam, nem tudom, súlyzózni, edzeni 1 napot, hogy akkor most mindennel, aztán visszaültem megint 1 hetet, hát majdnem tönkrementem. És akkor azt kérdeztem magamtól, most mi történik? Hát én igazából hetente azért egyszer csak sportolok valami. És akkor felhívtam az aerobik edzőjét az alapítványunknak. Az aerobik edzőnk azt mondta, hogy Gábor, te mit művelsz? Hát tönkrevágod magad. Hát ezt tanítják a testnevelési egyetemeken, ezt nem szabad csinálni. És akkor rá kellett jönnöm néhány éves életmód oktatás után, hogy ez nem jó, ez nem működik. Ugye ez azért nem jó, mert vagy rendszeresen mozgok és akkor verejtékezek, de azt ne csináljam, hogy mondjuk időnként nekiállok, és ráadásul amikor időnként nekiálltam, akkor nem verejtékeztem, hanem időnként megálltam, tehát nem tudtam a verejtékezési pontot elérni. Márpedig a verejtékkel távoznak. Tehát hogyha a mozgás nem társul verejtékezéssel, akkor a savak egy jó része nem tud eltávozni. És akkor a szervezet úgymond az intenzív mozgás hatására befelé toxikálódik. Ezt azért mondom, mert a mozgás, a testedzés nem biztos, hogy mindig egészséges. Akkor egészséges, hogyha jól csináljuk. Ehhez is érteni kell. Tehát nem elég csak időnként úgy nekiállni valaminek, mert óriási telsav képződik. És én azt figyeltem meg, hogy amikor hirtelen nekiálltam sportolni, másnap majdnem beteg voltam. Hamarabb kaptam meg a fertőzéseket, és én nem értettem, hogy miért van ez. Azért, mert a nagy mennyiségű teljesen gyengítette az immunrendszert. Nem hosszú ideig, csak addig, amíg ugye a szervezet ezt fel tudta dolgozni. Viszont ha valaki edzett, rendszeresen sportol, a szervezet a teljesen képződő teljesen mennyiséget jól tudja kezelni. Egyrészt idővel az edzett ember izmában kevesebb teljesen is képződik, az ember jobban fejlődik, és maximális edzettség jön létre. Tehát a mozgás, nehogy valaki azt vigye haza, hogy a mozgás erősen savasít, és hagyjuk abba. A mozgásnak van jelentős, tehát fontossága. És a lugosításban akkor játszik szerepet, hogyha az verejtékezésig történik, hogyha komolyan tudja szabályozni a szervezet ezáltal a pH egyensúlyát. Most kedves hallgatók, az emberi szervezetben tehát egyfajta ilyen pH egyensúly, egy pufferrendszer működik, bőr, tüdő, Bőrtüdő, mit is mondtam, ugye a táplálék, a táplálkozás, a vér, a keringési rendszer, tehát még egyszer, a bőrünk a savtalanító rendszer. A keringési rendszerünkben több, két-három savtalanító mechanizmus működik, a tüdő, a kilégzés, a légzés, és van még egy melyik kiválasztó szervünk, az, ami savtalanít, a vese. És a vesekő képződés is, hogy miért olyan gyakori Magyarországon, meg a világon, tehát a savas termékeket a szervezet több úton és több fronton szeretné kiválasztani, és ennek egyik útja az, hogy a vesén keresztül. Csak milyen áron az a kérdés. Amikor a kalcium komplexek kiválasztódnak a vesén keresztül, és aztán, ha valaki nem mozog eleget, nem iszik eleget, akkor ezek rakódnak ki, és vesekő képződik. A savszalanításhoz mindig is napi, legalább 2 liter víz kell, de szokták írni a szakirodalmak, vagy hát a népszerűsítő irodalmak is, szokták mondani azt, hogy amikor valaki savtalanít, akkor savtalanításkor 3-3,5 liter, és nem mindegy milyen víz, vagy milyen gyógynövény, gyógykészítmény fogyasztása javasolt. Éppen azért, mert a savtalanításkor a szervezet a sav termékeket, komplexeket ki kell, hogy válassza. Tehát nem csak annak kell sokat innia, aki mondjuk már vesekköves, veseköképződése van, vagy ilyen folyamatban, hát ilyen betegségben szenved, hanem aki szeretné ezt megelőzni, és éppen savtalanítást végez. Hát a lébőjtkúra azért olyan jó, mert a lébőjtök során ugye a böjtölő emberek egy ilyen táborban megisznak naponta több liter, hát nem kettő, amikor sokkal több liter levet is. És ez, amikor valaki böjtöl, amúgy is savtalanít, csak vigyázni kell, amikor valaki fogyókúrázik böjtöl, akkor mi történik? A zsírszövetekből a lerakódott, főként a savasodás miatt is előálló zsírszövetekből, ugye a lerakódott toxinok fölhalmozódnak, és ehhez sokkal több víz kell. Ezért a fogyókúrázó ember, hogyha tegyük fel, aki fogyókúrázik, és naponta csak 1 liter vizet iszik, akkor legjobb, hogyha abba is hagyja a fogyókúrát. Hát az élet veszélyes dolog. Besűrűsödik a vér, toxikáció lép fel, óriási fejfájás, abba hagyja az ember, hány inger jön létre. Vannak fogyókúrázók, akik azt mondják, hogy ez nekem nem működik, nem tudok fogyókúrázni. Lehet, hogy kevés vizet fogyasztott. Fogyókúra idején akár 2,5-3 liter vizet, folyadékot is be kell vinni a szervezetben. Most kedves hallgatók, tehát a vese. A vese erőteljes hidrogénion kiválasztással működik. Szeretnék rámutatni az emésztőszervi ábrámra. A szájban, a szájüregben savas vagy semleges vagy lugos a kémhatás. Ugye hát nagy baj lenne, hogyha savas lenne a kémhatás, mert akkor a savit fölmarnák a szájüregünket. Tehát a szájüregben a kémhatás semleges, gyengén, lugos főszabályként. Kivéve, hogyha valakinek elsavasodik a szájürege, mitől savasodik el a szájüreg? Nagy mennyiségű, finomított cukor, egyszerű szénhidrát fogyasztás során, tehát nem jó szájhigiénia, elszaporodtak a gombák, savas termékek képződnek, erjedés a lepedék alatt. És ezek elborítják a szájat, és ilyenkor sokkal gyakoribb a szájgombásodás. Gyerekeknél ugye a szájpenész, kisgyermekeknél, felnőtteknél már ritkábban, mert a szájnak is van egy immunrendszer, ezt jól tudjuk. A száj immunrendszer a száj nyálkártya megerősödik, és már annyira nem jellemző, de a gombák ott vannak, csak nem alakítanak ki mondjuk szájpenészt, de felnőtteknél sem ritka, hogy mondjuk a szájban ugye afták alakulnak ki, tehát valami kellemetlen. Időnként nem szoktunk érezni a szájban valami kis furcsa, fájó dolgot. Aztán egy-két nap után elmúlik. Amikor a szájüregünkben gyengébb az immunitás, általában a herpeszekkel összefüggő ugye vírus, tehát herpeszvírusok által okozott dolgokról is szó lehet itt, de gombás folyamatok révén elálló dolgokról is szó lehet. Szóval ilyenkor az azt jelzi, hogy az immunrendszerünk nem igazán van a helyzet magaslatán. A szánkban a nyál csak úgy tud működni, hogyha a száj kém hatása semleges, gyengén, lugos. Lenyeltük a falatot, a gyomorban erősen savas kém hatás van, ugye 1-es, 2-es pH-jú gyomorsav, nagyon erős. Leáll a nyál működés, a nyálenzimek működése, ugye leáll, ezt korábban már több előadáson is mondtam. A gyomorban milyen a kémhatás? Tehát erősen savas, sósav van a gyomorban, amely erősen savas kémhatást a hidrogénion koncentráció miatt, növekedése miatt erősen savas kémhatást eredményez. Majd a gyomoremésztés után a vékonybélben milyen a kémhatás? Ugye ismét van egy kémhatásváltás, hála a hasnyálmirigyünknek, semleges gyengén lugos a kémhatás már a vékonybélben. 7 és feles. 7,2-7,5-8 közötti pH. A szájban is 7 egész valamennyi, a gyomorban 2-es, persze, ha elfogyasztottuk az ételt, akkor az pufferolja az étel, hiszen az étel nem olyan savas, mint a gyomorned. Olyan, ha jól mondom, 3-as, 4-es, 5-ösre pufferolja, a gyomorosabb ilyenkor átermelődik, majd a vékony bélben újra visszatér. Nem tudom, ismerik-e azt az anyagot, amivel a hasnyálmirigy lugosítja a testünket. Ezt úgy nevezik, hogy hidrogénkarbonátok, bikarbonátok. Ezek például az egyik a nátrium bikarbonát, vagy nátrium hidrogénkarbonát, NaHCO3. Nátrium hidrogénkarbonát. Hogyha ez lehasad, hidrogénkarbonát képződik, ami képes, látják, a HCO3, és innen tényleg nem is kell, én azt mondom, hogy a kémiához egyszerű logika is elég. A HCO3 negatív, mit kell, hogy fölvegyen, hogy szénsav legyen belőle? Ha jól mondom, igen. H2, CO3 az a szénsav, ugye ide jeleztem. Egy hidrogént fölveszek, ugye? Egy hidrogént fölvettem, vagyis csökkentettem a hidrogénion koncentrációt a rendszerben. H2, CO3 lett belőle szénsav, és én ezt szépen kilélegzem, széndioxiddal és vízzel. Érthető ez a folyamat? Nem bonyolult, viszonylag egyszerű. Magyarul a hasnyálmirigy együtt dolgozik az én tüdőmmel, a vérkeringéssel, és a teremtőnk úgy alkotott meg bennünket, hogy ezek tökéletes egységben. A savas termék elkerülés érdekében fantasztikus egységben tudnak dolgozni. Erre még rásegíthetünk egy alójégkúrával, rásegíthetünk egy búzaszűrjégkúrával, rásegíthetünk egy céklalével, fogom mindjárt mondani, és összességében egy lugosító terápiával ezt fölgyorsíthatjuk, ezt a folyamatot. Most kedves hallgatók, mindez, amit most második részként mondtam, ez nem más, mint a szervezet belső mechanizmusa annak érdekében, hogy próbálja pufferolni. Nem beszéltem a vastagbélről, ugye tudják, hogy a vastagbél miben különbözik a vékony béltől. Nem csak a hosszúságában és a vastagságában. A vastagbélben, hadd jelezzem, hogy ne legyen olyan egyszerű ez a kérdés. Ugye szájban a kémhatás lugos, a gyomorban a kémhatás savas, a vékony bélben már megint lugos, nagyon változatos volt akárki. Alkotta ezt. És a vastagbélben, na mit gondolnak, mi történik? A vastagbélben az a lugos kémhatás, ami a vékonybélben volt, átalakul. És miért alakul át? Mert van egy jó pár milliárd kis baktériumocska, főszabályként remélhetőleg Lactobacillus és Bifidobaktérium a vastagbélben, amelyek, hát mit csinálnak szegények? Hát valamiből nekik is élniük kell. Fogják a megmaradt aminosavakat, cukrokat, fehérjéket, és elbontják, és mit képeznek? Savat. Csak van egy jó hírem, hogy ha valaki a vastagbélben jó flórával rendelkezik, tehát ha valaki a vastagbélben jó bélflórával rendelkezik, abban az esetben savakat képez a vastagbél, de nehogy valaki azt vigye haza, hogy jaj nekem, hogyha én eszem probiotikumot, akkor el fogok savasodni, mert ez jó. Egyedül a gyomorban lehetnek, sőt kellenek a savak, és a vastagbélben. Ha valaki sok húst teszik, a vastagbélben rothadás jön létre, lugos kémhatású termék képződik, és az széknekezést és bélrákot okoz. Nem tudom, kit kevertem meg most nagyon jól kémhatásváltásokkal. Ha tehát a vastagbélben fermentáció erjedés jön létre, akkor savas termék képződik, lásd vegetáriánus táplálkozás. Ha valaki eszik egy nagytál salátát, a saláta a szájban lugos, meg rágom, a gyomorban savas, de nem termel sok savat a gyomor. A vékony bélben megint lugos, és a salátát szépen a rostokra ráül a bélflóra, elbontja, savas fermentumok. És szaktalan, főként szaktalan gázok képződnek. A rothadás során nagyon kellemetlen szagú gázok képződnek, és széknekezést okozó lugos termékek. Ennyit szerettem volna még ehhez hozzátenni, ugye, és ez okozza sokszor a vakbél problémákat és sok-sok mindent. És kedves hallgatók, élelmiszerfogyasztás. Mindezt, amit én most mondtam, azért mondtam el, hogy rátérhessek arra az utolsó pár percben, hogy mit fogyasszunk. És én azt szoktam mondani, hogy nagyon kell tudni az alapismereteket. Mert én most beállíthattam volna ide, és mondhattam volna azt, hogy kérem szépen ezt és ezt tegyék, ezt és ezt ne egyék. Van, akinek ez is elég lett volna. Én azt mondom, hogy ne halad, hanem hálót adjon az alapítvány. Ezért önök az a legjobb, hogyha ma-holnap már nem tanulni jönnek csak, hanem tanítani is mennek valahova. Ezért én azt mondom, hogy ki kell magunkat képezni arra, hogy értsünk saját magunkhoz. Ezért a testnek az alapismeretei szerintem tudni kell, akár a savasság-lukosság szempontjából. De hadd térjek rá arra, az élelmiszerek szempontjából. Természetesen a zöldségfélék legnagyobb része nyers formában, enyhén párolt formában, de még főzve is, de főszabályként nyersen és enyhén párolt formában nem okoznak savképződést, lugosító hatásúak. Szintén termel a hasnálmirigy hozzá hidrogénkarbonátokat, lugosító hatásúak végül, összességében jók. Ha valaki fogyókúrázik, és le fog fogyni 5-10 kilót, és aztán visszatér egy savasító étrend, de vissza fogja hízni, mert a savas termékeket adott esetben a szervezet zsírszövetbe raktározza. És csak nagyon zárójelben jegyzem meg a kedves hallgatóknak, hogy ha valaki annyi savasító terméket fogyaszt, hogy sem a légzés, sem a keringés, sem a vese, sem semmi beépített pufferrendszer ezt nem tudja közömbösíteni, akkor a szervezetnek azért, hogy ne halljon meg, egyetlen megoldása van lepakolni. És amikor valaki elsavasodik jelentősen, ugye a stressz teszi fel az ír általában a pontot, a normál junk foodok, üres haszontalan ételek mellett, akkor a szervezet elkezd raktározni. Szeretném kérdezni, hogy a savakat a szervezet hol tudja raktározni. Képzeljenek el egy olyan várost, ahol azon gondolkodnak a szakemberek, hogy hol tudják a veszélyes hulladékot elhelyezni. És ilyenkor minden lakó azt mondja, hogy mellettem ne. Hol lehet létrehozni hulladéklerakót? Az emberi test nem arra van készítve, hogy ott hulladéklerakók legyenek. Hát ezért van a bélcsatornánk, hogy onnan eltávozzon. Ezért van a vese, hogy eltávozzon, meg a bőr, meg minden. A szervezetünk minden része azért van, hogy távolítsd el a mérget, de mi olyan sok mérget halmozunk magunkban, hogy a szervezet ezt nem képes, nincs annyi csatorna, hogy ezt eltávolíthassa, ezért kénytelen betokozni. Ilyenkor jönnek létre a belső betokozódott, mondanám azt, hogy ciszták. Ilyenkor jönnek létre azok a degeneratív vegyületek, hogyha ízület közelében történik ez a lepakolás, akkor ízületi betegség alakulhat ki. Ez megfertőzve, megbetegítheti a keringési rendszert, állandó fejfájást okoz. Van, aki állandó fejfájással küzd, az orvos azt mondja, hogy nincs semmi kialakult baja. Nincs semmi baja. Állandó fejfájása van. Valószínű, az állandóan keringő, és kiürülni nem képes. Toxinok, mérgek miatt. Zsírszövet, ez a kulcs. Kötőszövet, zsírszövet. Az emberi szervezetben van egy-két olyan hely, amire úgy mondjuk semleges. Úgy mondjuk külterület, helyrajzi számok vannak, ugyan, de külterület. Nincs közművesítve. Ez a zsírszövet és a kötőszövet. Ez azt jelenti, hogy a szervezetben ugye nem annyira kulcsfontosságú helyek. Tehát, hogyha valaki hasi típusú elhízásban szenved, úgymond, ugye a hasi, a bőrszövet alá szépen a szervezet bepakol ilyen dolgokat. Van akinek ilyen zsírgöböcskéi vannak a bőre alatt. Ezek mind ilyen kis lepakolt dolgok. Úgyhogy, ha valaki lugosít, akkor meg fogja figyelni, és ez nem egy és nem két tapasztalat, még akkor is, hogyha az orvosok nagy része azt mondja, hogy ez butaság, az egész sablú kérdés. Érdekes, hogy sok minden, amire azt mondták, hogy butaság, működik amúgy, és a lugosítás során olyan emberek, akikre azt mondták, hogy életed végéig gyógyszert kell szedned, életedben soha nem fog elmúlni ez a fejfájás, ez együtt kell élned, ezek elmúlnak. Most kedves hallgatók, az lényegében az összes zöldségféle lugosít. Szeretnék felmutatni egy könyvet, ezt korábban is felmutattam, a tápanyagtáblázat, Bíró Linner régi tápanyagtáblázat, és csak arra fölmondom, hogy ha szakember mondjuk hallgatja ezt az előadást, és azt mondja, hogy ennek semmi értelme nincs, ennek az egésznek, akkor azt tudom mondani, hogy Dr. Bíró György, Dr. Linner Károly, két komoly szakember Magyarországnak, és elismert hazai szakemberek. A tápanyagtáblázat című könyvben, ami nem más, mint tápanyagok táblázata, ugye erről szól, ez egyébként a szakmában elfogadott és használt könyv egyetemeken is. Ebben a könyvben kérem szépen 102. oldalon savas vegyhatást eredményező élelmiszer, nyersanyagok és élelmiszerek, alatta ugye felsorolás, alatta lúgos vegyhatást eredményező élelmiszer, nyersanyagok és élelmiszerek, majd semleges vegyhatást eredményező anyagok. Tehát a szakma ismeri ezt a folyamatot, tehát ezt nem a természetgyógyászok találták ki, hogy most eladjanak valamit. Ez egy létező dolog. A probléma csak az, hogy ebben a könyvben rengeteg dolog nincs jó helyre sorolva szerintem. Tehát a semlegeshez sorolja a vajat, a margarint, a sütőzsíradékot, az olajokat, a cukrot, a szirupokat, a mézet, a cukorkákat, a kávét és a teját. Tehát semleges, vagyis 7-es pH-n tartja, se nem lugos, se nem savas, se nem rossz, se nem jó. Márpedig a szakma, illetve az ezzel foglalkozó szakma jó része azért azt mondja, hogy már bocsánat, de a kávé és a fekete tej erősen savasít. Már bocsánat, de a cukor erjeszt. és a margarin, a sütőzsiradék zsírsavakat tartalmaz. Tehát a zsiradéknál felmerül, hogy hát ha semleges, persze, de én azt mondom, hogy ezek főszabályként savasítanak. Lugos vegyhatásra sorolja a tejet és tejtermékeket, amelyek megint kérdőjelesek. Friss tej, nyers tej, fölözött tej, felforralt tej, kecske tej, jutej, mert ugye a kecske és jutej az lugosíthat, anyatej is lugosít, emberi anyatej. A tehéntej már a mai formában nem lugosít, hanem savasít, és én megmondom őszintén, hogy én amikor 10 évvel ezelőtt elhagytam a tehéntejet, nagyon jól éreztem magam utána. Borzasztó jól voltam tőle. A memóriám sokkal jobban fog azóta is. És azt mondhatom, hogy valamit visszafog a tej, amit nem tudunk. Persze van, aki jobban emészti, van, aki kevésbé jobban. A savas vegyhatást eredményezők sorolja a húsokat, húskészítményeket, ez rendben van. Tessenek figyelni a szalonnát. Hogy van az, hogy a szalonna a savashoz van sorolva, a margarin sütőzsiradék vaj pedig nem? Ugye, mert táplálkozás biológiailag mind a kettő zsírsavakból, glicerinből áll. Érdekes, hogy ezt nem lehet érteni. A kenyérfélék főként, itt ide főként a teljes kiörülésű díszből készültek. Tehát én azt mondom, hogy ezt csak azért mondtam, hogy a szakma ismeri ezt, csak szerintem túlságosan hát elnagyolt ez a felsorolás, csak éppen megemlítették. Biztos önök is tudják, hogy vannak olyan mérések, de kezemben adok egy olyan papírt, ahol konkrétan ki is mérték, különböző árnyékolás technikával megoldották, hogy ezen a papíron sötétebb árnyalattal szerepelnek az erősen lugosító, vagy éppen sötétebb kékkel a lugosítók, sötétebb narancssárgával a savasítók, és így szépen, ha valakit érdekel, konkrétan meg lehet nézni, de értékekkel is ki van mérve, hogy melyek az erősebben lugosító, erősebben savasító ételek. Ha valaki szeretne konkrétumokat, hadd idézzek egy bizonyos anyagból, amit én viszonylag megbízhatónak tartok, csak jelzem, hogy nagyon kevés igazán megbízható adat. Tehát ha valaki rámegy az internetre, magának ellentmondó anyagokat fog találni, tehát egymásnak ellentmondó információkat lehet erről találni. Nagyon magasan sav képzőek a következők, tehát egészségtelenek. A kemény sajtok, a húsok, a kolbászfélék, a hal, a tojás, a csokoládé, a kakaó, a fehérliszt és a fehérlisztes termékek. Ugye tudják, hogy miért? A fehérlisztben sok a cukor, vagyis a szénhidrát. És mi az, ami hiányzik a fehérlisztből? Kalcium, kálium, nátrium, magnézium, mert ez a korpa részben van. Meg az aleuron részben. Ezért nehezen tudom elképzelni, hogy a teljes örlésű liszt az jobban savasítana, mint a fehér liszt. És például ebben az anyagban jóval kisebb értéken szerepel. Tehát a teljes örlésű lisztben a korpafélék várhatóan kevésbé savasítanak. Kávé, cukor és minden cukortartalmú termék, vigyázzunk a gyümölcsbe, ha lekvárt főzünk, cukros dolgot, már savasító hatással bírhat. Földi mogyoró, paradicsom. Alacsony savasító hatásúak. A mogyoró, teljes örlésű kenyér, ugye itt azt írja, teljes örlésű búzakenyér, alacsony. Enyhébben savasít, tehát itt én ezt elfogadom. Fekete teja, a sör semleges vagy enyhén savasít, de hát ezeket most nem is említem, talán az alkoholmentes sört. Szóval zöldségfélék egytől egyik lugosítanak, sorolnám csak röviden. Nem biztos, hogy egytől egyik, ezt gyorsan zárójelbe teszem, van egy-két zöldségféle, ami enyhén savasíthat. Ha például valaki bimbós kelt, hogy azt, vagy mondjuk zöldborsót, cukorborsót, annak semleges, gyengén savasító hatása is lehet. De hogyha valaki mondjuk hagymafélét, karfiolt, ezek már növekvő, most növekvő sorrendben mondom, a karfiol, a kelkáposzta, a vörös káposzta, ezek mind-mind erős, egyre erősebben egészségesebbek, lugosítóak. A rebarbara, a pórihagyma, a vizitorma, a snidling már egész erősen lugosít. A mezei sóska, a zöld bab, a spenót, a zeller, a paradicsom. A paradicsom hiába savas kémhatású, elég erősen lugosító hatása van. A fejes saláta már egészen komolyan lugosít. Egy jó nagy tál saláta, hagymás saláta az igazán, igazán jó erősen ellugosítja a szervezetet. Az uborkának van igen komoly lugosító hatása, csak azt kívánjuk, bárcsak az uborkákon ne volna vegyszer, igazán ki tudnánk használni. Remélhetőleg ilyen uborkát is azért lehet kapni a forgalomban. Na most a lisztes áruk, tésztafélék bizony savasítanak, borzasztó erősen savasítanak. A rizs, a rozs, ugye a különböző darnáknak búzadara, a zappehely is, a zappehely kevésbé savasít, de savasító hatása van. A tönkölynek már kismértékű savasító hatása van, de még savasít. És ugye tudják, hogy melyek azok, amelyek lugosítanak a gabonák közül. A hajdina, a köles. Hajdina, köles. Tehát a tönkölyt én még azt mondom semlegesítő. Tehát tönköly, hajdina, köles, aki ilyen gabonákból készít, ha valaki tud készíteni ilyet, valamilyen ételt, mondjuk köles pudingot fogyasztottunk éppen nemrég, akkor ez hasznos. Szeretném azt önöknek elmondani, hogy nem kell csak lugosító ételeket fogyasztani. Tehát nehogy ezzel menjenek haza, hogy mostantól kezdve csak lugosítót ehetek, minél több lugosítót hegyünk, a szervezet a savakkal elbír bánni. Elbír bánni. Csak nem mindegy, hogy mennyivel. Ezért ennek arányai vannak. Ha tudunk, akkor 50-50%-ban legalább, de az lenne legjobb, hogyha 60-40, 60 a lugosító, 40 a savasító. 70-30, akik már nagyon szélsőségesek, 80-20. De hát ez már szinte majdnem, hogy a nyerskoszt minőségére lépő emberre jellemző. A lényeg, hogy a burgonya, tehát a zöldségféléket mondtam, ugye, a tésztafélék közül mondtam, hogy melyek gabonák lugosítanak, a burgonya, illetve a lencse már lugosít, a babfélék és a szójabab már erősen lugosító hatású. A tofu lugosít. Ha tehát rántott tofut eszem, és nem rántott húst, vagy tojást rántottát, akkor egészen más a hatása. A rántott tofutól lugosítani fog a szervezet, a rántott sajttól, a rántott pulykamelltől erősen savasodni fog a szervezet. Két külön dolog, és mindegyikben hiába van fehérje, ha megnézik, mert a szójában is van fehérje, aminósav. Végül is a hatásában lugosító hatást kezd el mutatni. Most kedves hallgatók, a zsíradékok közül a margarin és a vaj. Tehát a margarin és a vaj, ezek azért savasító hatásúak, az erősen bázikusak. A virágporok, érdekes, hogy az élesztőt van, aki savasnak, van, aki bázikusnak írja. Én nem nyers élesztőt mondok, hanem hogy élesztőkrémet készítünk, ez nem savasít. A méz, természetes méz, hiába mondják, hogy mint a cukor savasíthat, semleges gyengé lugosító hatást is felfedeztek. A banán is bázikusnak mondható. Ezt csak azért mondom, mert ha valaki olvas egy-két könyvet, én most nem nevezek meg könyvet, de vannak forgalomban neves könyvek, nem javasolják a gyümölcsöt. Azt mondják, hogy eljeszt és erősen savasít. A banánt. Az egyik könyv, amit éppen nemrég olvastam, azt mondja, hogy ne fogyassz gyümölcsöt. Csak legfeljebb citrusfélét és grapefruitot, mert azok lugosítanak, az összes többi erősen savasít. Hát érdekes volna, hogy a gyümölcsök nélkül kéne élnünk. És azt mondja, hogy azért, mert a gyümölcsökben sok a cukor. És ugye nem hozzáadott cukor, hanem a természetes cukor. Csak elfelejtjük, hogy a gyümölcsökben lévő élelmiszer mátrix, illetve a gyümölcsökben lévő ásványok lugosító hatásúak. A gyümölcs mikor savasít? Ha lekvárnak, dzsemnek, cukros befőttnek főzöm, vagy készítem el, illetve étkezés után fogyasztom el. Mind a két esetben erősen savasító hatású. Ha étkezés előtt, vagy önálló ételként, gyümölcssalátaként fogyasztom el, egészen más a helyzet. Kedves hallgatók, javasolni tudom a padlizsánt, a tököt, a cukkirit, a céklát, a zellert, a sárgarépát, a tormát, a krumplit, még az étkezési gomba is igen jó hatású ilyen szempontból, a hagymaféléket. A tejtermékek közül, ha valaki mégis választana valamit, akkor író, aludtej. Ezek enyhén, semleges, enyhén lugosító hatásúak. A hüvelyesek, búzacsíra, tönkölyrizs, semleges, gyengén savasító talán, a hüvelyesek lugosítóak. Tehát semleges, enyhén lugosító hatásúak lehetnek. Most kedves hallgatók, én hát próbálom befejezni akkor az előadást, ahogy ezt ígértem is. És én remélem, hogy némi keresztmetszetet kaptak abból, hogy itt mi is vagyunk a szervezetben. Én ezzel az előadásnak a hivatalos részét le is zárnám, és megköszönöm a figyelmüket. Próbáltam minél több élelmiszert felsorolni. Biztosan nem soroltam fel mindet, de jeleztem, hogy itt vannak a kezemben táblázatok, és az előadás végén ezeket meg lehet nézni, akár többfélét is lehet. Például a gyümölcsök közül a barack, tehát erősebben lugosítanak a szilva, a füge, a barack, a kivi, gyengébben a dinnye, az alma. A zöldségfélek közül a spenót, a zeller, a sárgarépa, a gyökérfélék erősebben lugosítanak. Erős savas hatása van értelemszerűen a kenyérféléknek, a tojásnak, a húsnak, és hát a halféléknek. Szeretném mondani, hogy vigyázzunk azért azzal, hogy a dió, tehát megosztik a vélemény, hogy mi a helyzet a mandulával, a dióval, a cseresztjével, mi a helyzet a hüvelyesekkel. Tehát például egy másik leírásban van, aki a mandulát a enyhén savasítóhoz sorolja, van, aki az enyhén lugosítóhoz. Ezért mondtam azt, hogy azért vigyázni kell itt a kifejezésekkel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Hát általában ennyi fér bele egy előadásban. Nagyjából, hogy néztem, egy olyan 50-55 perces előadás volt. Én kívánom, hogy tudjunk ebben is fejlődni. Szeretném a kedves hallgatókat inspirálni az olvasásra, a gondolkodásra, kazetták és CD-k hallgatására.